Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket az Emberi Erőforrások Bizottságának 2026. február 23-i ülésén. Mint azt láthatják, Keszthelyi Dorottya elnök asszony távollétében ezt a mai ülést én fogom vezetni. Tisztelettel köszöntöm az Emberi Erőforrások Bizottságának tagjait, és egyben meg is kérem őket, hogy aki még nem tette meg, az jelentkezzen be és jelezze a jelenlétét a készüléken. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 6 fővel az ülésünk határozat képest. Emellett tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket. Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, a főpolgármesteri hivatal munkatársait, főigazgató urat. Az ülésről tájékoztatom Önöket, hogy hangfelvétel, fotó és szó szerinti jegyzőkönyv készül, és egyben megkérem vendégeinket, hogy amikor hozzászólnak az egyes napirendi pontokhoz, ott legyenek szívesek a nevüket olvashat vagy érthetően a mikrofonban mondani, annak érdekében, hogy a jegyzőkönyv ezt rögzíteni tudja. Az ülés napirendjére elnök asszony javaslatot tett, és ezt meg is küldtük Önöknek, úgyhogy első kérdésben kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólásuk a napirendhez, és megadnám a szót ebben a témában Barna Judit képviselőasszonynak.
Köszönöm a szót, én is köszöntök mindenkit. Amennyiben a bizottság támogatja, szeretném kérni, hogy a közgyűlésen lévő 41-es napirendet, ami nem szerepelt a bizottsági napirenden, ami egy zárt napirend döntés, dr. Barna Sándor díj, fővárosért emlékzászló és Zalabai Gábor díj adományozásáról, ezt vegyük föl a napirendre, mert tennék fel kérdéseket, és jobb lenne, hanem előbb tudnám ezeket megtenni. Köszönöm.
Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatban szeretném Önöket tájékoztatni, hogy miután ez egy közgyűlési zárt napirend, ezért ezt zárt ülésen tudjuk tárgyalni. A bizottsági tagok, azok is, akik nem képviselők, jelen lehetnek ezen a zárt ülésen. Számukra a bizottság munkatársai készültek azzal, hogy kiosszák ezt az előterjesztést, hiszen ők egyébként ehhez nem fértek hozzá. Egyébként egy rövid előterjesztésről van szó. És miután zárt ülésen kell tárgyaljuk, ezért majd arra tennék javaslatot a szavazás kapcsán, hogy ezt az egyebek előtti napi rendi pontként külön zárt ülés keretében tárgyaljuk, addig pedig haladjunk a napirendekkel. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még a napirendhez kapcsolódó észrevétel. Én még egy javaslatot tennék, és ez arra vonatkozik, hogy a napirendünkön 2-es és 3-as pontban szereplő előterjesztéseket, azokat közösen tárgyaljuk, ezek összefüggnek egymással. Ugye az egyik a Orbán Árpád képviselőtársunk által feltett interpelláció kapcsán elfogadandó bizottsági jelentés, a másik pedig az ehhez nagyon szorosan tartalmilag kapcsolódó tájékoztató. Úgyhogy ezt a három szavazást fogom akkor, vagy ezt a három változtatást fogom akkor szavazásra bocsátani. Elsőként tehát azt, hogy a zárt üléshez kapcsolódóan a közgyűlési díjazásra vonatkozó előterjesztést fölvegyük napirendre. Kérem, hogy ezzel kapcsolatban indítsuk a szavazást. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta ezt a javaslatot, ezt tehát majd zárt ülés keretében fogjuk tárgyalni. A második módosítási javaslat az a 2-es és a 3-as pontok közös tárgyalására vonatkozott. Kérem, hogy ezzel kapcsolatban indítsuk a szavazást. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igennel a bizottság támogatta ezt a javaslatot, és akkor az így módosított napirendet bocsátom most szavazásra. Kérem, hogy indítsuk a szavazást. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a bizottság napirendet elfogadta, és akkor ennek megfelelően meg is kezdjük az egyes napirendi pontok tárgyalását. A napirendünkön elsőként a javaslat az egészségüggyel kapcsolatban közgyűlési előterjesztés szerepel, amellyel kapcsolatban kérdezem jelenlévő előterjesztőt, hogy kíván-e hozzászólni ehhez az előterjesztéshez. Nincs? Akkor kérdezem a bizottság tagjait. Egy percet, igen, bocsánat.
Köszönöm a szót. Igazából tényleg csak jelezni szeretném, hogy itt vagyok. Ha bárkinek a tisztelt bizottság tagjai közül kérdése lenne az előterjesztésemhez, állok rendelkezésre, de egyébként úgy gondolom, hogy egy aránylag rövid, tömör, könnyen érthető és értelmezhető előterjesztésről van szó, amely a holnap utáni közgyűlésre megy. ha mégis bárkinek értelmezési kérdése lenne, vagy a célunkat megkérdőjelezni, célomat ezzel kapcsolatban, akkor állok elébe, de egyébként úgy gondolom, hogy minden szava vállalható és értelmezhető. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánok-e hozzászólni ez az előterjesztéshez. Nem látok jelentkezőt ebben az esetben. Kérem, hogy indítsuk a szavazást az előterjesztésről. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen. 2 tartózkodás mellett, elnézést, itt a képernyő néha elugrik, 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. És akkor rátérnénk a 2-es és a 3-as napirendi pontra, amelyet az előző döntésünk értelmében együtt tárgyalunk. Ugye a második napirendi pontunk jelentés, mikor lesz eredménye az alapellátási ügyeleti rendszerrel kapcsolatos egyeztetéseknek. Itt ugye Orbán Árpád képviselőtársunk bizottsági elnök úr interpellációjára adott válasszal kapcsolatban egy jelentést kell a bizottságnak elfogadnia, és ugye ugyanebben a témában készült el, és a bizottság napirendjén is szerepel egy tájékoztató, amely az új alapellátási ügyeleti rendszer budapesti működésének értékeléséről szól. Tájékoztatom önöket, hogy a tájékoztatóról nem fogunk szavazni, a jelentéssel kapcsolatban viszont lesz egy ilyen kötelezettségünk. Úgyhogy én kérdezem a képviselő urat, hogy kíván-e hozzászólni, és akkor meg is adnám a szót.
Köszönöm a szót, alelnök asszony. Tisztelt bizottság, csak hogy egyértelmű legyen, vagy mindenki képbe kerüljön, hogy miért egybe tárgyaljuk, és hogy mi az apropója, vagy ez a formája. Ez az egész még a 2024 novemberi közgyűlésen elhangzott és beadott előterjesztésemhez kapcsolódik, amihez volt 3 határozati pont, az első egy folyamatos, a második, meg a harmadik konkrét dátumhoz kötött. A második pont határideje lejárt idén január végén, a harmadik meg még majd csak kb. Egy fél év múlva. A téma az ügyeleti rendszer, ugye, ami országosan Budapesten került 2021. október 1-től bevezetése, illetve a véleményem szerint ennek igen sok problémától vérző jellege. A folyamatos határidőhöz kapcsolódóan tettem föl annak idején kérdést még a tavalyi év végén egy interpellációban, amelyre megkaptam a főpolgármester úrtól a választ. Egy bőfél oldalban én úgy gondolom, hogy ez a téma jelentőségéhez képest aránylag méltánytalanul tömör és aránylag kevés tartalmi elemet magába foglaló volt. Ezért én sem szavaztam meg, és a közgyűlés is bölcsességében úgy döntött, hogy nem fogadja el. Ezért került ide be a bizottságba, a szakmai koordináló bizottságba, és örömmel vettem, hogy akkor az időközben konkrét határidővel ellátott második ponthoz kapcsolódóan ismert a téma, tehát ugyanaz az ügyeleti rendszer. Egy lényegesen bővebb és szakmaibb átfogó jelentés készült a főpolgármester hivatal részéről, amely a problémákat és a jelenlegi szituációt én úgy gondolom, hogy érdemben összefoglalja, elemzi. A megállapítások súlyával nem mindenben értek egyet. Én úgy gondolom, hogy a probléma ennél nagyobb. Nyilván meg lettek szólítva szakértők, ugye a szakértő szervezetek, lásd a mentőszolgálat, illetve a budapesti kerületek közül 16-an hajlandók voltak válaszolni, és ezekből azért egy elég határozott kép alakult ki, mert a szakmai besorolások, ez a NACA, vagy NACA, nem tudom, hogy kellene bővítéset mondani magyarul, de talán egyszerűbb, ha magyar orvos szakmai kifejezést, ezt a triázs 1-2-3-4-5-öt alkalmazom, és csak egyetlen dolgot emelve ki belőle a téma súlyához mértem. Ugye most ez már lassan másfél éve működik ez a rendszer. És az egészségügyben azért minden összefügg mindennel, de legfőképp a mi életünkkel. És lehet, hogy az OMSZ meg az alapellátó ügyelet számait nézve magában rendben van, de csak azért, mert egyébként mindent rátolnak a sürgősségi osztályokra. Amik egyébként, hogyha nyitott szemmel nézzük, akkor volt belőle hirdetés is, hogy volt olyan, amelyik nem volt képes már pácienseket fogadni, egyébként pedig miután akut belgyógyászati esetek tömkelegével érkeznek oda problémával rendelkező budapesti vagy agglomerációs lakosok, iszonyatos túlterheltséggel rendelkeznek jelenleg, órákig vagy fél napokig, napokig esetleg a folyosón várakoznak, esetleg fekszenek. Páciensek, én úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, és a rendszer úgy, ahogy van, ha tartalmilag nézzük, megdőlt, nem kezelhető. akármilyen marketinget, kormányzati marketinget is kapunk hozzá a számok tekintetében. Egyetlen dolog csak az a bizonyos triázs, az a T4-es, T5-ös besorolások. Ezek azért 70%-át jelentik jelenleg az SBO-knak, tehát a sürgősségi betegellátó osztályoknak. Ezek, akik nem oda kellene, hogy menjenek, és nyilván, ha ezek elárasztják, már pedig elárasztják az osztályokat, akkor az alapellátó ügyelet, illetve bocsánat, tehát akkor a tényleges sürgősségi problémával jelentkezők oda nem kerülhetnek sorra, vagy iszonyatos túlterheltségek következnek belőle, és az orvosok is föllázadnak, mint ahogy ennek volt egy-két hónap ezelőtt konkrét érezhető nyoma Budapesten. De igazából ennyi, tehát a problémát a jelentésből is láthatjuk, én csak azt szerettem volna ebben az elmúlt két percben kiemelni, hogy szerintem jóval nagyobb még az a probléma, mint ami a főpolgármester úr jelentéséből adódik. De akkor rövidre fogva a szót, két dolgot szeretnék csak hozzátenni. Ahogy az előterjesztés végén is ezt szeretném felolvasni három sorban, főpolgármester úr, az adatok további elemzése és társadalmi egyeztetése szükséges, mely munkát a közgyűlés akármilyen számú határozatban foglaltatnak megfelelően a főpolgármesteri hivatal folytatja, és eredményét a közgyűlés 2026 nyári igazgatási szünetet követő elsülésén mutatjuk be tájékoztató formájában. Tehát én remélem, hogy tényleg akkor ez a munka folytatódik, amihez segítséget szeretnék ajánlani, vagy gondolatokat, szakmai iránymutatást, nem azért, mert orvos vagyok, hanem mert elég gyakran konzultálok ebben a témában szakértő kollégákkal, orvosokkal. A elnök asszonynak eljutottam ezt a röpke kis levelet, adatigénylést, de természetesen elektronikus formában is küldöm, és én is beadhatnám, mint képviselő, de úgy gondolom nagyobb nyomatéka lenne, ha ezt az Emberi Erőforrások Bizottsága, tehát a Fővárosi Önkormányzat Bizottsága nyújtaná be a NEAK felé, hogy ezek a számok ténylegesen, mélységében és konkrétan értelmezhetők legyenek. Itt kérnék még egy perc türelmet a tisztelt bizottságtól. Ezek a 2022-23-24-25 évekről, tehát ténylegesen összehasonlíthatók legyenek a számok. A budapesti sürgősségi osztályok viszonylatában 6 pont. A sürgősségi osztály betegforgalma havibontásban, kórházi felvételt igénylő páciensek száma, a T4 T5 triás kategóriába soroltak száma havibontásban, a beutaló nélkül ambulánsan érkező betegek száma havibontásban, szekundár transportok száma, valamint az ellátási terület, kerület és agglomeráció. Alatta csak a 13 ügyeleti pont van felsorolva. A magam részéről, tehát ezzel a kiegészítéssel, egyébként elfogadással alkalmasnak gondolom a főpolgármesteri választ. Ezzel a két kiegészítéssel, hogy a munkának folytatódni kell, és kérem a tisztelt bizottságot, vagy egy visszajelzést, hogy ez a bizottság részéről beadható-e adatigénylésnek a NEAK felé, hanem akkor természetesen én megteszem. De remélem, hogy ez a fórum, mint illetékes fórum, ezt támogatni fogja. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen, elnök úr, én most azt tudom önnek megígérni, hogy ezt továbbítjuk itt a főpolgármesteri hivatal munkatársai felé, illetve természetesen Keszthelyi elnök asszonyt is tájékoztatom erről a kéréséről, és megnézzük, hogy ezek az adatok, ezek milyen formában szerezhetőek be, mert ugye a cél az az, hogy rendelkezésre álljon, és hogy van erre lehetőség, és ki az, aki ezt esetleg igényelni tudja, úgyhogy én erre tudok most önnek ígéretet tenni. Köszönöm szépen, kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólás még ehhez a témához. Ahogy említettem, a tájékoztatóról nem kell szavazzunk, az Emberi Erőforrások Bizottsága által elfogadandó jelentésről azonban igen, úgyhogy akkor ezt a jelentést tenném fel most szavazásra. És kérem, hogy indítsuk a szavazást. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen, 2 tartózkodás mellett a jelentést elfogadta. És akkor folytatjuk a napi rendünket, további tájékoztatók szerepelnek rajta. A következő 4-es számú napi rendi pontunk tájékoztató a Flaster első budapesti köztéri kortárs művészeti biennálé értékelése tárgyában. Körünkben van Erős Nikolett, aki, hogyha kérdés érkezik, akkor gondolom ezzel kapcsolatban is tud válaszolni. És Barna Judit Anna Mária képviselőasszonynak megadnám a szót.
Csak szerettem volna megköszönni a tájékoztatót, ez reagál arra, amit ugye közgyűlési előterjesztésemben kértem, egy szép anyag, úgyhogy várom majd a kiírását, a pályázati kiírást, április volt beírva, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogyha ez újra Budapesten megvalósul.
Köszönöm szépen. Nekem egy kiegészítő kérdésem lenne. Ugye látható, hogy már tervezik ezt a kiírást, és áprilisban meg is jelenik a pályázat, ha jól láttam a menetrendet. Ugye ezzel kapcsolatban felmerült-e az a gondolat, hogy valamilyen területi fókusz vagy tematikus fókuszt adjanak a flaszternek? Ha erre valaki tud válaszolni. Nem tud. Megkérhetném Nikolát, hogy...
Jó napot kívánok! Erős Nikolát vagyok, a Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria vezetője. A galéria volt a flaszter megrendezésért felelős fővárosi intézmény, és örülünk annak a lehetőségnek, hogyha mi leszünk a következőnek is. Igazából a tematikus fókusz kérdése az többször felmerült. Jelen pillanatban úgy érezzük, hogy az előző kiadás tapasztalatai alapján, ahol nagyon-nagyon széles körből érkeztek be pályázatok, és rettenetesen tág volt az a mező, ahol a jelentkezők úgy érezték, hogy valamilyen méltatlanul elfeledett témát szeretnének a köztéren egy szélesebb nyilvánosság elé tárni. Ezért abba maradtunk a kollégáinkkal, hogy nagyon szűkebbre a tematikus fókusz nem vennénk, mert magunk is meglepődtünk azon, hogy milyen tág tematikát érintettek a pályázatok, és nem szeretnénk a mi szakmaiságunkkal korlátozni azt a javaslattételi lehetőséget, hogy ezt valamilyen irányba állítsuk. Mi egy művészeti intézmény vagyunk, és annak szeretnénk teret adni, hogy amit a városlakók, a civil szervezetek, a művészek, az aktivisták hiányként élnek meg, arra a hiányra bemutatkozási lehetőséget kapjanak. Az, hogy ez egy nagyon szerves kapcsolatban van Budapesttel, hiszen az első kiadásnak ugye az volt a fókusza, hogy úgynevezett árnyéktörténeteket jelenítsen meg, tehát olyan kevésbé ismert epizódjait, hőseit, tendenciáit a fővárosi közéletnek, amik vagy szándékosan, vagy egyszerűen valamiféle, felejtés okán nem kaptak elég nyilvánosságot. Tehát ez az erős budapesti fókusz, ez mindenképpen megmarad. És én azt gondolom, hogy még mindig igen nagy szükség van arra, amit az előző pályázat is priorizált, hogy olyan történetek jöjjenek, amelyek nem kapnak a szélesebb körű, mondjuk mediatizált nyilvánosságban szerepet, és amelyeknek a jelenéről, vagy a jelenlétéről, vagy a hiányáról igazából nincsen társadalmi közbeszéd. Ezt akkor tudjuk elérni, akkor tudunk befogadók és figyelmesek lenni, hogyha nem szabunk meg egy olyan szűk tematikai keretet, hogy most nem tudom én ilyen vagy olyan marginalizált helyzetek felé fordulunk, hanem fordulunk minden felé, amire javaslat érkezik, és igyekszünk majd egy olyan szakmai bizottságot összeállítani, ahol valamennyi mondjuk jelentősebb kisebbség, vagy marginalizált csoport, vagy egyáltalán olyan széles körű lefedettséget biztosítani, hogy ezek mind értő fülekre találjanak.
Köszönöm szépen a válaszát, és miután van egy újabb kérdésünk, megadnám a szót Barna Judit Anna Mária képviselőasszonynak. Megtenni, hogy kikapcsolja a mikrofont? Köszönöm.
Azt azért kihangosítanám, amit alelnök asszony is sokszor említ, hogy a tematikát azt értem, hogyha nem jelölik ki, de ilyen esetben mindig az a vége, hogy a külvárosi helyszínek azok valahogy így kimaradnak. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy a külváros legyen hangsúlyos. Köszönöm.
Köszönöm.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a tematikai fókusz nélkül is egyszerűen a kiírásba bele kell ezt fogalmaznunk, hogy priorizáljuk a kevésbé ismert külvárosi helyszíneknek a jelenlétét. Ez abszolút megoldható, és azt hiszem, hogy körünkben is támogatásra fog találni.
Köszönjük szépen a válaszokat, és köszönjük szépen az információkat. Szurkolunk, hogy a fesztivált mi hamarabb élvezhessük itt Budapesten, és akkor haladunk tovább, miután tájékoztatóról volt szó, ezért erről nem szavazunk. A következő napirendi pontunk szintén egy tájékoztató, fővárosi önkormányzat által ingyenesen használt hirdetőfelületeknek a 2026. évben tervezett igénybevételéről. Mi frakciónk erről már a megelőző bizottsági ülésen elmondta a véleményét, úgyhogy én azt most nem ismétlem meg, kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni, amennyiben nem, akkor haladunk tovább a napirenddel, és a nyílt ülésen tárgyalandó bizottsági előterjesztésekre térünk rá. Hatodik napirendi pontunk, javaslat a 2026. évi fővárosi közterületi futósport események egységes naptártervének második számú módosítására. Kérdezem az előterjesztő képviseletében főigazgató urat, hogy kíván-e hozzászólni. Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e hozzászólni. Nem. Akkor kérem, hogy indítsuk a szavazást. Megállapítom, hogy a bizottság 6-2 tartózkodás mellett jóvá hagyta az előterjesztést. Hetes napi rendi pontunk, javaslat a Budapesti Történeti Múzeum szakmai tevékenységét meghatározó dokumentumok jóváhagyására. Köszöntöm körünkben Csorba László főigazgató urat, és kérem, hogy röviden, ha megkérhetem erre főigazgató urat, hogy ismertesse ezeknek a dokumentumoknak a jelentőségét a múzeum életében, mert azért egy-két dokumentum érkezett.
Manapság ugye magától értetődik, hogy ugye minden tervezésnek ugye egy valamilyen fajta gondolati hálóval kell épülnie, reflektálva a múltra, ugye, és azokra a célokra, amiket el akarunk érni. Ugye korábban is voltak stratégiai dokumentumai a BTM-nek, ezeket vizsgáltuk fölül. Ezekben egyébként már benne voltak jelzések abban az irányban, amelyek a mai világ muzeológia alapkérdését, tehát alapkérdés a fenntartatóság, alapkérdés a látogatóbarátság, alapkérdés az úgynevezett közösségi múzeum felé fordulás, tehát annak az útjait keresni, hogy hogyan tud a környezet, a tágabb világ, amiben benne vagyunk, ugye együttműködni a múzeummal, nem úgy, hogy a szakmai kérdéseket felül dumálja, hanem úgy, hogy ő is átéli azt, hogy az értékőrzés alapítás hogyan történik. Tehát ezeket az elemek. Digitalizáció természetesen, mert ugye ez mindaz, amiről beszélünk, annak az egyik nyelve többen ezen keresztül megy. Ugye, tehát ezek voltak azok a fő szempontok, amelyek alapján korszerűsítettük, tovább léptünk, ugye tehát nem voltak olyan perspektívák, hogy valamilyen egészen drámai, anyagi alapú fejlesztés történhessen, ez nem reális. De az reális, hogy ezeken az utakon tovább lépünk, és érzékeljük azt, hogy a következő fél évtizedben ugye hogyan tudunk itt előlépni. Ebből a szempontból új lehetőségek nyílnak, tehát például a főváros egy centrum, ugye digitális felületek, a levéltárra mutogatok itt hátam meg, ugye egy nagyszerű fejlődés indul el, amiben mi teljes erővel bekapcsolódunk a saját anyagainkkal, stb. Tehát ez például az egyik legvilágosabban látható olyan út, olyan fejlesztés, ami a nehéz körülmények között is ezeket a stratégiai célokat követi. Egyébként sem igazán bonyolult és új az anyagban nincsen, de az, hogy egy jó úton megyünk tovább, az úgy érzem, hogy olvasható ezekből az anyagokból.
Köszönöm szépen, főigazgató úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük az anyagokhoz. Nekem volna egy-kettő, nem sok, inkább csak egy észrevétel, hogy a stratégiában azt írják, hogy látogatói elégedettség felmérés minden évben különböző intézményekben, ha jól olvastam. Én azt javasolnám minden évben minden intézményben megvalósítani, mert akkor lesz egy idősoros adat. Felteszek három kérdést, jó, és akkor utána megadom a szót főigazgató úrnak. A másik kérdésem az az, hogy a gyűjteményezési stratégiában ugyan szerepel ez, de én nem tudom, hogy ez Magyarországon mennyire gyakorlat, hogy hagyatéki rendelkezésekből gyarapodik egy-egy múzeumnak a gyűjteménye, hogy ez mennyire gyakorlat Budapesten, vagy mennyire tudnak erre alapozni, illetve mennyi forrása van egyáltalán gyűjteménybővítésre most a múzeumnak, és ez telephelyenként, vagy hát bocsánat, tagintézményenként különbözik, vagy pedig egy nagy kalap, és aztán abból döntenek. Igazából ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm.
Ugye a látogatómérésnek két szintje van, tehát van egy állandó folyamatos monitorozás, ez mindenütt így van, de azt kialakult egy olyan gyakorlat, hogy minden évben egy kis plusz forrást próbálunk arra elkülöníteni, hogy valahol részletesebben kérdőívvel ugye utána menni a csoportoknak, stb. Tehát ez erre vonatkozott, ez tehát teljesen egyetértek azzal, hogy jó lenne, hogyha minden évben teljes körül minden intézményt tudnánk, de valamennyire ezt tesszük. Tehát itt arról van szó, hogy bizonyos plusz információkat is adott esetben megvizsgálni. Hát ennek az anyagi eszközeit minden évben újra tervezni, és ki kell találni, bízunk benne. A hagyatékok egy roppant érdekes dolog. Ugye minden múzeum muzeológusai egy ilyen élő, ilyen szövet és hálózatszerű kapcsolatban vannak a gyűjtőkkel, azokkal, akiknél már a múzeum tudomása szerint akár évtizedekre van, ahol ugye olyan családok vannak, amelyek hát rendszeresen ismertek arról, hogy náluk koncentrálódik műtárgyanak. Tehát ezek a kapcsolatok meg vannak, ezek nagyon erős és működő személyes kapcsolatokon alapulnak, és itt sokszor előfordul alapban. Tehát rendszeresen ezeken a vonalakon kialakul az, hogy ott, ahol nincs olyan új nemzedék, amelyik ezt tovább vigye, ott az nyugodtan mondhatjuk, hogy egyfajta hagyomány már, hogy akkor a hagyaték a múzeumba bekerüljön. Ami igazából érdekes, az a külföldi hagyatékok. Tehát talán mindenki tudja azt, hogy az elmúlt évtizedben volt olyan kezdeményezés a külügyminisztérium szintjén és a nemzetpolitikai államtitkárság szintjén, hogy mivel gyakorlatilag a magyar emigráció új nemzedéke már ezeket nem viszi tovább. Tehát az, amelyik még a magyarság tudatát olyan módon őrizte, hogy abban a nyelvnek és a hazának ugye kiemelt szerepe van, ez gyakorlatilag megszűnik. Tehát a külképviseletek érzékelik azt, hogy itt hagyatékok fognak eltűnni rövid távon, például művészi hagyatékok, külföldre került nagyszerű művészek anyagai. És mi ebbe becsatlakoztunk, tehát megvannak a kapcsolatok. Most is például két ilyen ügyünk van folyamatban, hogy ezeket felhasználva, ezeket az anyagi erőket, mert ezeknél valamennyi pénz is volt erre, hogy ezeket ennek révén a diplomáciai csatornát hazahozzuk, és a múzeumba bekerüljön. Tehát ezt állandóan figyeljük, ez folyamatosan megy. Abszolút egyetértek, hogy ez az egyik fő vonal, és a fő, vagy mondjam, azok a meglévő pozitív emberi kapcsolatok, amelyek ezeket menedzselik, ezek továbbra is a múzeumi belső építkezésnek és az örökség átadásnak. Tehát, hogyha XY ugye nyugdíjba megy, akkor már ezeket a kapcsolatokat is átadja az utódának, aki ezt tovább tudja vinni. Úgyhogy én úgy látom, azt gondolom, hogy ez dinamikusan és nagyszerűen megy tovább.
Köszönöm szépen a választ, főigazgató úr. Egyébként arra vonatkozott a kérdésem, hogy azt látom, hogy a angolszász múzeumok azok elég erősen építenek is erre, hogy ezt egyfajta nyilván ízléses módon, de propagálják is, hogy ez egy jó cselekedet, hogyha valaki így dönt, vagy így végrendelkezik. Magyar gyakorlatot erre vonatkozóan nem annyira ismerek, és miután forrásaink szűkösek, ezért gondoltam, hogy rákérdezek. Ha nincsen további kérdés, akkor ezt a előterjesztés szavazásra bocsátanám. Kérem, hogy indítsuk a szavazást. Köszönöm szépen, 8 igennel a bizottság egyhangúan támogatta a javaslatot. És akkor haladunk tovább. 8-as napirendi pontunkra, javaslat a fővárosi önkormányzat fenntartásában működő Kamaraerdei úti idősek otthona szervezet és működési szabályzatának, szakmai programjának, valamint házirendjének módosítására. Kérdezem a bizottság tagjait, először főigazgató urat nem kíván hozzátenni, kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük? Ha nincs, akkor kérem indítsuk a szavazást. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy az Emberi Erőforrások Bizottsága 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta ezt a javaslatot. A következőkben olyan a tulajdonosi bizottságra átruházott előterjesztéseket véleményezünk, ami szakmai tartalmuk alapján ehhez a bizottsághoz is tartoznak. Azaz azt jelenti, hogy mindegyik esetben döntést fogunk hozni, viszont a döntést én mindig úgy fogom feltenni és úgy fogom szavazásra bocsátani, hogy javasoljuk-e az adott engedélyokiratnak a tulajdonosi bizottság általi megtárgyalását, jóváhagyását. Tehát itt szakmai véleményezőként vagyunk jelen ebben a folyamatban. Az első ilyen engedélyokirat az javaslat Kockázat Budapest Főváros Levéltára e-levéltári projekt megvalósítása elnevezésű 008461 azonosító számú engedély okirat egyes számú módosításának jóváhagyására, és ennek kapcsán főigazgató úrnak elsőként megadnám a szót.
Igen, ugye ez egy azért egyes számú módosítás, ez az alapdokumentumot ugye elfogadta már a tulajdonosi bizottság. Egyébként magáról az e-levéltári projektről ez a bizottság is kapott tájékoztatást, de itt van főigazgató úr, aki részletesen tud mesélni róla, hogyha van kérdés. Most valójában ez egy technikai a módosítás, hiszen a maradvány átvitelét rendezzük, tehát a költségvetésben lévő számhoz igazítjuk a engedélyokiratot, ezért van most szükség, de tartalmi módosítás nem történik. Köszönöm.
Köszönöm szépen, ha már főigazgató úr itt van, akkor én azért élnék a rövid kérdések lehetőségével. Az első ilyen kérdésem az lenne, hogy azt jelzi ez a dokumentum, hogy ez egy két éves projekt, és az első év, vagy két évre van elosztva ez a, akkor lehet, hogy én tévedek, több éves projekt, maradjunk ennyiben. A kérdésem releváns lesz, mert a kérdésem az, hogy 2026-ban meddig, hogyan terveznek eljutni ebben a projektben. A másik ilyen kérdésem az az, hogy a BTM-mel kapcsolatban már felismerült, hogy van együttműködés, hogy a fészekkel is van-e ilyen együttműködés, és hogy tud ez egy egységes rendszerként működni. És a harmadik kérdésem arra vonatkozik, hogy az a rendszer, amit most fejlesztünk, az már számol-e a legújabb kereső technikákkal, kifejezetten mesterséges intelligencia alapú technológiákra gondolok. Köszönöm szépen.
Most jó, ugye? Köszönöm szépen. 3 éves a engedélyokirat, tavaly indultunk, és ugye még a jövő évre is kiterjed. Ahogy főigazgató úr is mondta, ez egy technikai módosítás, mert tavaly május végén lett elfogadva, és már olyan kevés idő volt, aki ismeri, hogy mennyi idő. Ezek Európai Uniós közbeszerzések, tehát sokkal hosszabb határidőkkel zajlanak. Egy közbeszerzést tudtunk sikeresen lebonyolítani, ez az infrastruktúra résznek az első felét, az határidőre pont így decemberre, az utolsó kifizetési időpontra lehetett megvalósítani. A másikat, amit a Budapesti Jánával el akartunk indulni, az gyakorlatilag ott kifutottunk az időbe, ez a technikai módosítás alapja, hogy azt idén szeretnénk újra kiírni. Ebben az évben két nagy közbeszerzést készítettünk elő, és várjuk azt, hogy ezt el tudjuk indítani. Az egyik a levéltári nyilvántartó rendszerünk, ami a lényege, annak a licenszének az újra beszerzéséről van szó, amit ugye elmulasztotta néz. Ezt el tudjuk indítani, a másik pedig a Budapesti Jánának az újbóli kiírása, ennek kapcsán ugye Csorba főigazgató úrral és Korány Ágnes főigazgató asszonyjal is egyeztettünk, hogy már az indulásnál, tehát eredetileg is úgy volt, hogy mindenki tud csatlakozni, de a mostani kiírás tervezetünk már azt tartalmaz az ő engedélyükkel és hozzájárulásukkal, hogy mindazon tartalmak, amik a Hungarikánál is onnan akarjuk átmigrálni, minden ilyen tartalmat rendelkezésre állnak, akkor azok már az első lépésbe bekerülnek ebbe a rendszerbe. És akkor jövőre csúszna át még a maradék licenszek beszerzés és az infrastruktúra második felének a beszerzés, akkor így zárul ez a 3 éves projekt, de már most jelzem, hogy ugye az egész probléma abból indult ki, hogy van egy ilyen rendszerünk, csak soha senki nem fizette a szaportjait a Hungarikánánál, az OSK, most a Nemzeti Levéltárhoz kerül át, nem tudom, hogy fizeti-e, a nagy rendszerét a NISZ nem fizette, tehát hogy mindenképpen ez nem azt jelenti, hogy utána 0 forint ennek a bekerülési összege, hanem dologi költségvetésben majd biztosítani kell ennek a szükséges szaport összegeit, ami persze töredéke annak, ami most a beruházás kerület, szeretném hangsúlyozni. És ami meg a mesterséges intelligencia alkalmazását illeti, az én leüteném a kedélyeket, mert nem áll úgy nemzetközi szinten se, hogy ez itt szuperül jó kéznél lenne. Ezek az alkalmazások, amiről beszélünk, bizonyos értelemben alkalmazzák is, mondjuk a Budapesti Jánánál vannak olyan elvárások, amik részben ennek megfelelnek, de ez egy nagyon-nagyon új terület, és amire szeretném felhívni a figyelmet, amire igazán nekünk szükségünk van, az például a kézírás felismerés, tömeges alkalmazás, nagyon-nagyon sok. Tehát itt 100 000-es nagyságrendben vannak olyan digitalizált állományaink, amiket nem tudnak sokan elolvasni, amik német gódbetűs írással van. Vagy a másik a nyelvi megértés, tehát ami németül, latinul van, és itt minden 1840-ig ezen a nyelven íródott, az gyakorlatilag halott anyagnak számít, mert nem tudnak hozzáférni a kutatók. Tehát most azon fogunk dolgozni, ez ettől a projektől egy kicsit függetlenül, de már ezzel párhuzamosan, hogy megnézzük azokat, megvizsgáljuk azokat a technológiákat, amiket lehet alkalmazni ezekre, de tömegesen, eszménynyugaton is máshol se tudták megoldani, illetve ahol megoldották, annak olyan horribilis költségei vannak, amit nyilván mi nem tudunk fölvállalni, tehát nyilván mi most egy költséghatékony megoldást keresünk, tehát most azt mondom, hogy a kutatási fázisba fogunk idén belépni, nyilván ennek a projektnek a kísérő projektjeként.
Köszönöm szépen a választ. Van-e még a bizottság tagjainak kérdése ennek a javaslatnak a kapcsán? Ha nincs, akkor a szavazásra bocsátanám, és akkor úgy teszem fel szavazásra ezt az előterjesztést, hogy javasoljuk-e a tulajdonosi bizottságnak elfogadásra ezt az engedélyokiratot. Valaki esetleg még? Igen. Balogh Géza. Megállapítom, hogy 7 igennel a bizottság támogatta ezt a javaslatot. És akkor tovább lépünk a következő napirendi pontra. Javaslat a BFK lakásgazdálkodási feladataival kapcsolatos engedélyokiratok és megvalósítási megállapodások jóváhagyására. Kérdezem az előterjesztő képviseletében főigazgató urat. Nincs. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e ezzel kapcsolatos kérdésük. Nincs, akkor itt is elindítanánk a szavazást, és kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy javasoljuk-e a tulajdonosi bizottságnak ezt az engedélyokiratot elfogadásra. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 8 igennel a bizottság egyhangúan támogatta a javaslatot. És a 11-es napi rendi pontunk, javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 1039 Budapest Lehel utca 20 szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó intézményi engedélyokirat jóváhagyására. Kérdezem főigazgató urat, a előterjesztő képviseletében van-e?
Ugye pályázati pénzből is támogatott lakhatást fog megvalósítani ebbe az intézménybe a BMSK és a lakásalap tól kapja a lakást, tehát ennek a felújítására lenne ez az engedélyokirat.
Köszönöm szépen, kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez kapcsolatban. Ha nincs, akkor kérem, hogy indítsuk a szavazást arra vonatkozóan, hogy javasoljuk-e a tulajdonosi bizottságnak elfogadásra a javaslatot. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a javaslatot. Nyílt ülésen tárgyalandó közgyűlési előterjesztésekkel folytatjuk a 12-es napi rendi pontunk. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata közgyűlésének a fővárosi önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013 április 18-ai önkormányzati rendeletének módosítására. Kérdezem főigazgató urat.
Ez egy fontos, hogy nem a térítési díj változásról szól ez az előterjesztés, hiszen mögött van egy automatizmus, itt évente meg kell határozni az önköltségszámítás tételeit, és ezt rögzíti ilyenkor a rendeletbe a fővárosi közgyűlés, illetve néhány helyen kormányhivatali ellenőrzés volt, és ennek az átvezetését kérték, hogy a nyomon követhetőség érdekében, hogyha egy épületben van egy ellátás, akkor abban az épületben egységáron legyen szabályozva, ne legyen azt, hogy a kettes szint az más áron van, mint a hármas szint, csak egy példát mondtam, és ezt vezették át a kollégák Szombathely esetében, illetve volt, ahol egyágyas, demens ellátásra külön ellátási sor jött létre, hiszen ezt nyitotta az intézmény. Úgyhogy erre vonatkozik az előterjesztés, tehát a térítési díjakat ez nem érinti általánosságban, és egyébként egy kicsit fontos szabály, hogy nagyon sok intézményünknél már most is a térítési díj alatt tudnak csak fizetni az idősek, hiszen a nyugdíjuknak a 80%-a nem lehet többet kérni tőlük. Ebben az esetben nyilván ott megáll a plafon számukra.
Köszönöm szépen, kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés észrevétel az előterjesztéshez kapcsolódóan. Ha nincs, akkor kérem, hogy indítsuk a szavazást erre vonatkozóan. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta. 13-as napi rendi pontunk, javaslat a Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galériával területhasználatra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére. Kérdezem az előterjesztőt, nem kíván hozzászólni. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés észrevétel. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy indítsuk a szavazást az előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta. 14. napi rendi pontnál tartunk. Javaslat az önkormányzati finanszírozású színházi gazdasági társaságok 2026. évi üzleti terveinek jóváhagyására, valamint előadó művészeti szervezetek finanszírozását érintő döntések meghozatalára. előterjesztő képviseletében főigazgatónak megadom a szót.
Köszönöm, itt vannak a színházak gazdasági vezetői, vagy pedig színházak igazgatói. Hogyha egyes színházakra vonatkozó kérdés van, akkor nyilván ők állnak rendelkezésre. Én csak egy keretet hadadjak hozzá, hiszen nem csak az üzleti terveket hagyná jó, vagy hagyja jóvá reményeink szerint a közgyűlés hónap után, hanem van több olyan döntés is, amit meg kell hoznunk. Egyrészt az úgynevezett közös működtetésű színházak esetében most tudjuk beemelni a finanszírozásba a 2022-es béremelés, 20%-os béremelésnek a fedezetét. Ugye ezt tudni kell, hogy 2022-ben ez onnan indult, hogy az állam adott hozzá forrást, de ezt közvetlenül az intézménynek biztosította. 2023-tól folyamatosan a fenntartón keresztül biztosítja a forrást, de az erre vonatkozó döntés az mindig később kerül elfogadásra, mint hogy elkezdődjön a tárgyév. Tehát most tudjuk beemelni a közösségnek a 20%-át. És ezen kívül az állam bejelentette, hogy 15%-os béremelést biztosít a kulturális szervezetek részére, így ezeknek a kulturális szervezeteknek, köztük a színházaknak, illetve a kulturális intézményeknek is nyilvánvalóan jár ez a 15%-os béremelés, erre vonatkozó igényeket ezt leadtuk, ezeket hivatalosan visszaigazolták, most tudjuk beemelni szintén a finanszírozási rendszerbe ezeket a forrásokat. Fontos, hogy ha valaki most megnézi az üzleti tervet, és keresi benne ezt a plusz 15%-ot, akkor üzleti terv szinten ezt nem látja, hiszen ez most menet közben nagyon frissen jött tételes döntés volt az állam részéről, és itt át tudják vezetni a kollégák majd folyamatosan. Úgyhogy, és nyilván az üzleti tervek pedig tartalmazzák azokat a mutatószámokat, amelyeket minden évben ez a bizottság is megismer ennek kapcsán. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Én előjáróban szeretném jelezni azt, hogy az üzleti tervekkel kapcsolatban van egy olyan általános közgyűlési határozat, ami szerint ezeket a frakcióknak, illetve a képviselőknek 3 héttel korábban meg kellene kapniuk. A mi frakciónk, ugye itt ez nem történt meg, úgyhogy a mi frakciónknál az az egységes álláspont, hogy most üzleti tervekről, emiatt, hogy ezek a határozatok, ez nem teljesült, emiatt mi most nem fogunk dönteni, pontosabban tartózkodni fogunk ezeknek az elfogadásától. Ezt a színházak felé jelezném, hogy ez nem az üzleti tervek minőségére vagy megvalósíthatóságára vonatkozik. Miután ez az előterjesztés bérfejlesztési vagy hát bérbetervezési kérdéseket is tartalmaz, ezért külön fogom szavazásra bocsátani azokat a pontokat, amik az üzleti terveket érintik, azért, hogy a többi ez ne érintse semmiképp. Megadnám a szót Barna Judit, Anna Mária képviselőasszonynak.
Köszönöm, a mi frakciónk álláspontja is hasonló. Így jártunk el a KKV bizottságon is, minden üzleti tervnél, és amúgy is én is kértem volna a pontonkénti határozati javaslatokról való szavazást, vagyis összemomva a 6-tól 9-et. Így akkor, ugye, ha jól értem, akkor erről külön fogunk szavazni.
Igen.
Jó, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az üzleti tervekhez kapcsolódóan van-e kérdésük. Nekem lenne egyébként, és ezt a színházaknak szeretném feltenni, illetve a jelenlévő képviselőiknek, hogy minden egyes üzleti tervben, és kérem, hogy majd fáradjanak a vendég helyekre, és ott tudnak majd válaszolni. Tehát minden egyes üzleti tervben az látszik, hogy az egyik oldalon küzdelem van a fizetőképes nézőknek a megtartásáért, ezt nagyjából hozzák a színházak, de ugye jegyáremelés sehol nem tudnak tervezni. A másik oldalon szinte mindenki jelzi a fenntartói forrásoknak is, illetve a pályázati forrásoknak is a kiszámíthatatlanságát és a költségnövekedést. A kérdésem arra irányul, hogy a különböző vállalkozási tevékenységekben milyen fantáziát látnak, vagy milyen eredménnyel tudják ezeket működtetni. Hogyan gondolkodnak erről, még hogyha ez nyilván csak egy segítség vagy egy adalék tud lenni. Nem tudom, hogy ki az, aki elsőként tudna erre válaszolni. Pillanat, és bekapcsoljuk a mikrofont, és akkor kérem ismételje meg, köszönöm.
Hegedűs Judit, Radnóti Színházgazdasági igazgatója. A mi esetünkben ugye azért nehéz, mert igazából vállalkozási tevékenység az épülettel lehetne folytatni. Az épületünk nem igazán alkalmas arra, hogy bárki azt bérbe vegye, illetve ha bérbevevő, aki jelentkezik, annak vagy nincs pénze és ingyenes forgatásra, főiskolás filmekre, reklámfilmekre ingyen szeretné, és hogy amennyiben ez bérbeadásra kerül, akkor nem tudunk játszani. Tehát ugye azért mi egy játszóhelyünkben nagyjából kimaxoljuk az összes napot, amit játszani lehet. Ha ezért cserébe inkább bérbe adnánk, az egyik oldalon bevétel növekedés jelentene a vállalkozói oldalon, de a közhasznú tevékenységben onnan meg elveszik ez a jegybevétel, ami adott testvére szól. És igazából nagyon megcsapant az a kereslet, aki színháztermet bérelne ilyen formában tőlünk. Tehát hogy ebből a szempontból ez nem igazán járható, vagy jelentős bevételnövekedést nem érhetünk el. És ugyanez vonatkozik az eszközparkra is. Vagy használjuk, vagy bérbeadjuk. Ha bérbeadjuk, nem tudjuk használni. Ezeknek az állagmegóvása is fontos dolog, tehát ezek azért alapvetően nem szállítható eszközök, nem arra lettek beszerezve. Tehát hogy nagyon minimális az a mi esetünkben az a kör, ahol ezt a vállalkozási tevékenységet mi folytatni tudnánk.
Köszönöm szépen. Nem akarok ilyen tanító módjára felszólítani mindenkit, csak hogyha bárki gondolja még, hogy válaszol, vagy van ennek kapcsán kérdése, akkor... Bocsánat, muszáj mikrofon és muszáj név, mert anélkül nem működünk jegyzőkönyv szempontjában.
Igen, tehát akkor az üzleti tervekről beszélgetünk ezek szerint, attól függetlenül, hogy most nem fogják megszavazni.
Jó. Még nem tudjuk, vannak frakciók, akik nem fogják megszavazni.
Értem, csak nem értem. Jó, tehát a lényeg az, hogy Benkő Nóra vagyok, a Szabadtér Színház Non-Profit Kft. Vezetője, tehát a Városmény Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér vezetője. Én azt gondolom, hogy ez mindig egy alapvetően nagyon fontos felvetés, hogy a színház tud-e önműködő lenni, tudja magát finanszírozni, ha már mondjuk a jegybevételekből, illetve vállalkozói tevékenységből. Alapvetően azt kell mondanom, hogy nem. Tehát a színház az egy nagyon drága műfaj. A díszlettől kezdve minden, nagyon nehéz kihozni ezt akár nullásra, tehát... Egy-egy magánszínház próbálkozik ezzel, az elmegy afelé, hogy elsősorban bulvárdarabokat játszik, és elsősorban kiszolgálja a közönséget. Ha mi szeretnénk a minőséget tartani, és olyan például a Városmajorban a folytonosságot biztosítani nyáron budapesti nézőknek, akkor az rendkívül fontos, hogy ne csak a bizniszt és ne csak a pénzt nézzük. Tudom, hogy nem ilyen világot élünk, de az abszolút minőség rombolással vagy romlással járna. Tehát szerintem ez az alapvetés. Egyébként mi mindenben megpróbálunk vállalkozói tevékenységet is folytatni. A Kristályban rengeteg ilyen tevékenységünk van. Ezen kívül bérbeadjuk a színpadunkat is többször a nyár folyamán, illetve létrehoztunk egy Szalonka nevezetű teret, amit szintén bérbe tudunk adni. Tehát mi abszolút törekszünk erre, illetve az a mondás sem igaz, hogy a jegyeket nem növeljük, vagy a jegyárakat nem növeljük, mert igenis emeljük, de nem lehet a végtelenségig. Menjen el valaki ma egy plázába, és üresek a plázák. Nincs fogyasztó. Nagyon-nagyon szűk az a kereslet, vagy hát az a réteg, aki ma valóban tud fogyasztani. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem lehet a végtelenség a jegyárakat növelni. És az is egy nagy mondás, és fontos mondás, hogy a kultúra nemzeti alap. Tehát igenis, nyugdíjasoknak és kispénzűeknek is el kell tudni jutniuk színházba. Nem lehet 15 ezres és 20 ezres jegyeket csinálni. Mert akkor teljesen elbutítjuk ezt a hazát. És azt gondolom, hogy ezeket a szempontokat igenis figyelembe kell venni, amikor költségvetésről szavazunk, és amikor a színháznak a valódi értékét akarjuk megtartani, ami rettenetesen, sokféle Budapesten, és egy nagyon-nagyon nagy érték, amit őrizni kell. Ezt egyébként a színházak éjszakáján mi most nagyon látjuk, tehát 50 színház csatlakozott, és... Nagyon jó lenne, ha a különböző anyagi szempontok nem sorvasztanák el ezt a nagyon színes kulturális szférát. Én ezt szerettem volna mondani.
Köszönöm szépen, Nóra, csak egy félreértést, hogyha esetleg félreérthető voltam. Egyáltalán nem a profit orientáltságot kérem önökön számon, tehát félreértések elkerülése véget. Nem gondolom, hogy a színháznak, annak nullszadós, meg pluszos cégnek kell lennie. Pusztán azért kérdeztem meg, mert minden üzleti terv említi a költségnövekedést, említi azt, hogy amit önök is mondanak, hogy nehéz megtartani a fizetőképes keresletet, és korlátja van pontosan annak, hogy emelnek vagy nem.
Hogy vannak olyan színházak, akik igazán képesek 15 milliókat esténként termelni,
De az egy teljesen más műfaj, és egy teljesen más irány. Uh-huh. Azt gondolom, hogy nagyon sokféle a művészeti szféra, és nagyon fontos, hogy megmaradjanak azok a színházak is, akik nem csak a showra és a bizniszre akarnak menni, és a fővárosnak ezt szerintem nagyon fontos tudnia, és itt a fejében megtartania.
Jó? Köszönjük szépen!
Én Katalin vagyok, a Trafogatás Művészetekház a vezetője. Igazából már nagyon sokat nem tudok ehhez hozzátenni, tehát a Trafó szempontjából beszélnék röviden a vállalkozói tevékenységekről. Nekünk ugye van egy kávézónk, amit bérbeadunk, tehát ebből van állandó bevételforrás, de ez nem jelentős, ahogy az üzleti tervben is láthatják, vagy olvashatják majd, ha megnézik. És terembérlet az, ami nálunk is ugyanúgy, mint más színházaknál szóba jön, de ez sem tud valójában annyira jelentős bevétel lenni. Egyrészt azt is biztos látják az üzleti tervekben, hogy elég magas előadás számokkal számol minden színház, tehát hogy az is kérdés, hogy melyek azok a szabadnapok, amelyekre egyáltalán felmerülhet ez a típusú terembérlet, illetve hogy tényleg kik azok a, nem tudom, érdeklődők, akik számára tudjuk biztosítani a terembérletet. Nekünk egyébként több visszatérő, együttműködő partnerünk van terembérlet szempontjából, de ezek nem jelentős összegek. Én még lehet, hogy annyit mondanék, vagy tennék hozzához, amit a kollégáim mondtak, amit szintén fontos látni. Ugye a Trafónak elég, tehát hogy fontos a hazai művészeknek a támogatása, de nemzetközi programot is csinálunk, és azt látjuk, hogy most ugye a nemzetközi szintér is elkezdett változni, tehát hogy nem csak hazai szinten kell például forrás elvonásokkal szembenézni a független előadó művészeti szakmának, hanem egyre inkább nemzetközi szinten is, ami ugye szintén visszahat a magyar művészek helyzetére, mert azok a művészek, akik gondolkodtak eddig nemzetközi együttműködésekben, kóprodukciókban, most ezt sokkal kevésbé tudják megtenni, és hogy itt szerintem nagyon fontos, hogy én nem tudom, hogy ez mire irányult pontosan ez a kérdés, de hogy fontos látni, hogy a fővárosi támogatás és a fenntartói támogatás tényleg egy alapvető alappillére ezeknek a színházaknak a működésének, tehát hogy, és alapvetően ugye ezek a támogatások sem tudtak jelentősen növekedni az elmúlt években, vagy olyan módon tegyük, vagy fogalmazzunk így, ami tényleg az intézmények fejlődését biztosítaná hosszabb távon, mert sok mindenről írtunk azokban az üzleti tervekben, de ugye a költségek növekedése az tényleg egy abszolút fontos faktor, úgyhogy remélem, hogy tudtam válaszolni a kérdésre.
Köszönöm szépen, én is válaszolok csak gyorsan a kérdésre, hogy az én kérdésem alapvetően arra irányult, hogy miután látjuk a fővárosnak a költségvetési helyzetét, és ezért kérdeztem, meg látjuk azt, hogy a pályázati lehetőségek bizonytalanok, ezért kérdeztem, hogy önök hogyan értékelik ezeket a lehetőségeket, és mik ennek a korlátai, de köszönöm, hogy ezeket részletezik.
Bagi Endre Örkén Színház, csak egy pár mondatos kiegészítést tennék a jegyárbevételhez, a jegyárhoz, illetve a vállalkozási bevételhez. Nálunk a legmagasabb jegyár az 10.200 forint, tehát azt mi már emelni nem tudjuk. Annyit tudtunk tenni a bevétel növelés érdekében, hogy működik nálunk a dinamikus jegyárazás. Ez volt az első évad a bevezetéshez, azt gondoljuk, hogy ez jó, ez működhet, de csak bizonyos, igen népszerű előadásoknál, és talán csak a stúdiós előadásoknál. A bérleti díjjal kapcsolatban annyi kiegészítést tennék a Radnóti Színházhoz, hogy kapacitás sem nagyon van a színházak életében arra, hogy a színpadot vagy a hozzá kapcsolódó termeket bérbeadja, mert a jegyár növelés miatt kénytelenek vagyunk minden egyes nap játszani, tehát este játék van, délelőtt, délután próba van, tehát lehetőség sincs arra, hogy a termeinket bérbeadjuk. Hogyha van üres napunk, akkor vendégelőadást fogadunk be, ami vagy a független előadást jelenti, vagy vidéki társulatok vendégjátékát.
Köszönöm szépen. Megadnám a szót Barna Judit, Anna Mária képviselőasszonynak.
Köszönöm. Az állítással egyetértek, amit most hallottam, viszont azért az Örkénynél ez egy másabb olvasat is, ugyanis van egy Merlin, amit amúgy ki lehet adni ugyanúgy. Én ezt nem annyira látom a Merlinnek a bérbeadását, meg a túlhasználását, ami egyébként bérbeadási oldalon megjelenhet önöknél. Ott azért a helyhiány, meg a túljátszás, az nem adottság. Én azért így halkan megjegyezném, hogy nekem azért egy nagy csalódás, ami ott zajlik, és az is lehet, hogy más színház máshogy gazdálkodna a Merlinnel. Én, ahogy itt elmegyek mellette, egy felújított, üres, csodálatos épületet látok, és ezen el kéne gondolkodni a szakmai bizottságnak is, meg mindenkinek, hogy ez így jól van-e. Pontosan tudom, hogy ott nincsenek berendezési tárgya, nincs technika, de hát ez így nem jó, ahogy van. Köszönöm.
Főigazgató úrnak megadom a szót.
És nem akadálymentes, tehát a felső részen egy csigalépcsőn lehet feljutni, ami azért mégis tűzvédelmi szempontból. És ez egy örökség, tehát hogy ez nem így találták ki 3 éve az építészek, hogy ilyen legyen, ezt felújították ebbe az állapotba. Tehát ebben van egy javaslata az örkénynek régóta, hogy mit kellene vele csinálni, rákölteni. Először az akadálymentesítést kellene biztosítani, utána pedig vásárolni hozzá, mert jelenleg csak bérlettel tudják megoldani, tehát az nincs az a verzió, hogy akkor áthordják az eszközöket az egyikből a másikba. Ha erre forrás talál a fővárosi közgyűlés, az mondjuk szerintem olyan 1,5 milliárd forintra van körülbelül árazva a 3 tétel együtt, tehát a személyzet, a akadálymentesítés és az eszközbeszerzés, és nyilván onnantól kezdve ez bevételt tud termelni, de azért ezt mindig tegyük hozzá. Mindenki nézze meg az üzleti terveket, ajánlom. Egy színház jegyre, minden színház jegyre adunk minimum 50% támogatást. Átlagosan. Minden színházban. Tehát ez nem egy üzleti vállalkozás, hogyha még egy színteret tudunk nyitni, akkor ott majd tudunk többletet termelni. Egy részét a költségeknek behozza, egy másik részét azt nekünk dotálnunk kell. Ami nem probléma, én ezzel egyetértek, hogy társadalompolitikai cél, hogy a kultúrához, közművedéshez hozzáférés támogassuk. Ezért vannak dotálva a színházak. Egyébként hozzáteszem, mindegyik színház, csak más-más módokon csinálják ezt a nem feltétlenül olyan transzparensen, mint itt, hogy fenntartói támogatást kapnak. Tehát a Merlinnel ezért akartam hozzászólni, hogy ez nem az örkény hibája, hogy ők nem tudják jobban, nem tudom, 16 millió forintot tudnak termelni rajta bérbeadásokból per év. És lehet, hogy nagyon megfeszítik magukat, még a végén eljutnak 18 millióig. Ez jelenlegi szinten. De ha nem költünk rá, akkor ez körülbelül itt fogunk maradni.
Köszönöm. Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban főigazgató úrhoz, hogy a BFVT-nek a BFVK-nak a üzleti tervében szerepel egy nagyságrendekkel kisebb, valamilyen 49 milliós összeg, viszont nincs ott semmi arról, hogy ez a projekt ez mit akar, erről kaphatunk információt?
Az valami maradvány költség volt a berendezéshez hozzá tudunk járulni, és ezt az örkénnyel meg is beszélünk, de ebből nem fog.
Tehát, tiszta sor,
tehát
csak...
Egyszerűen a külső feljáratot meg kellene csinálni, hogy akadálymentes legyen. Uh-huh. Utána érdemes beszélni arról, hogy színpadépítés, berendezések, hangosítás, fény, ezeket mind-mind oda kellene venni, és akkor tudunk egy érdemi játszóhelyet. Ez az a kérdés, mikor tudunk kikeveredni ebből a pénzügyi csávából, és onnantól kezdve akár ideje is lehet költeni.
Köszönöm szépen. Akkor van-e további kérdés a színházak üzleti tervéhez? Barna Judit, Anna Mária.
Köszönöm, nem kérdésem van, hanem részletesebben akkor elmondanám igazgatóasszonynak, hogy miért fogunk mi tartózkodni az üzleti terveknél, és ez nem, ahogy elmondta a alelnök asszony is, ez nem az üzleti terveknek szól. A mi frakción kérésére megszavaztunk egy közgyűlési határozatot, amiben az volt, hogy az üzleti terveket 3 héttel a döntés előtt megkapjuk. Én nem tudom, hogy ez a cég... Van egy olyan érzésem, hogy ez nem az önök hibája, hanem nem lett elénk hozva a főváros által, de ez nincs rendben így, hogy nem hajtja végre a nem tudom ki a megszavazott határozatot, és ennek szól ez. Nem a tartalmának. És szerintem az, hogy minden cég esetén ez így van, ezt nem hiszem el, hogy minden cég így járt el, vagy ennyire, vagy meg lettek önök kérve, hogy ne készítsék el időben, úgyhogy ez inkább főigazgató úréknak szól ez a döntése, ha jól értem, két frakciónak mindenképp. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Akkor, ha nincs további észrevétel vagy hozzászólás, akkor először az 1-től 5-ös pontokra, tehát az üzleti tervekre vonatkozóan nyitnám meg a szavazást. Kérem, hogy indítsuk a szavazást. Megállapítom, hogy 3 igen, 5 tartózkodás mellett a bizottság nem fogadta el az üzleti terveket. 6-tól 9-es pontokra, tehát a bér megállapodások betervezésére vonatkozóan kérem, hogy indítsuk el a szavazást. Megállapítom, hogy 8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem mellett elfogadta a bizottság ezeknek a béremeléseknek a költségvetési betervezését. És akkor köszönjük szépen a részvételt a színházak képviselőinek, és folytatjuk a munkát a 15-ös napirendi ponttal. Javaslat a Budapest Film ZRT 2026 évi üzleti tervének jóváhagyására. Liszka Tamás igazgató úr itt van. Szerintem lehetnek kérdések, igen, és megadnám a szót Barna Judit, Anna Mária képviselőasszony.
Köszönöm szépen, nem fogom ismételni önmagam, viszont ha már így itt van, szeretném megköszönni a filmszemlét. Köszönöm szépen, hogy ez a fővárosnak is, és önnek is, hogy ez a csodálatos rendezvény újra van. Szomorúan tapasztalom, és látom, hogy a képviselők nem érdeklődnek kellő számban. A megnyitó is csodálatos volt, úgyhogy szeretném tényleg azt mondani, hogy a filmszemle a magyar film bemutatására, felvirágoztatására és annak különböző dokumentum, természetfilm, mindenféle változatára hivatott, és remélem, hogy jövőre, vagyis hát igen, jövőre erre még nagyobb büdzséje lesz esetleg a film intézet jó voltából, mert ugye, mint tudjuk, ez az esemény nem élvezi az állam támogatását. Úgyhogy én mindenképpen szeretném mind a nyitófilmet, mind a felszólalókat és mindenki munkáját megköszönni, kifejezetten az önét is.
Köszönöm szépen, igen.
Nagyon köszönöm Barna Juditnak, hogy akkor most már a bizottság jegyzőkönyvbe is megörökítettük ezt. Így valóban egy hét eufória volt. Nagyon-nagyon jól sikerült a filmszemle idén is, és tényleg pont betöltötte azt a funkcióját, ami elképzeltünk, hogy egy héten keresztül teltházak vannak a Corvin moziban, ami máskor így ilyen 15-20%-os kihasználtsággal működik, úgyhogy ez nem csak egy örömünnep volt a filmnek, meg nem csak egy hanem egy nagyon jó felfogó stratégiának a része, hogy a Corvin mozit, ami kicsit funkciótlanul működött az elmúlt 10-20 évben, commerce mozinak túl művészi, művész mozinak túl nagy, hogy azt hiszem, hogy most ezzel megtaláltuk és bebizonyítottuk, hogy van jövője a Corvin mozinak, úgyhogy ez egyfajta üzleti racionalitás is volt, hogy meg felhoztuk a közönség figyelmi horizontjára ezt a gyönyörű 103 éves mozit fesztiválpalotaként, illetve hát egy nagyon fontos még nekünk szintén hosszú távú stratégiai terv, hogy a filmszakma és a mozi szakma az most már ezerszáron összekapcsolódik. Persze amúgy is össze szoktunk kapcsolódni, de azért így van egyfajta ilyen tárgyszerűség, egy ilyen fal közöttünk. Hát most már, ha volt is ilyen, akkor ez most már végképp leomlott, és hát nagyon együtt dobog a mozisok és a filmesek szíve, és ennek, aki ezt nem hiszi el, aki azt hiszi, hogy ez túlzás, akkor ez jöjjön eljövőre 2027. február 1-től 8-áig a Corvinba, és akkor saját szemével láthatja, hogy mi ez a szív együtt dobogás. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Baló Gézának adnám meg a szót.
Köszönöm szépen. Gratulálok én is a film szemléhez. Én egy dolgot szeretnék, szerintem ezt a legutóbb is már fölhoztam, amikor ez szóba került, csak akkor nem volt mindenki jelen. Az üzleti tervben 481 millió forintnyi önkormányzati támogatás szerepel, és amikor jártunk önöknél, akkor ott az merült föl, hogy nincs szükség támogatásra, hiszen egy jól működő cég ez az önkormányzatnak. Mi lehet az oka, hogy mégiscsak egy 481 millió forintos önkormányzati támogatás van ebben benne? Köszönöm.
Én biztos, hogy nem mondtam, hogy nincsen szükség támogatás, hiszen ez a 1990 óta az Árt mozi hálózat, a Budapest film az a főváros tulajdonként egy olyan kulturális közfeladatot lát el, aminek a kipótlás, amit üzleti alapon nem lehetne csak kitermelni, nem commerce mozikat üzemeltet a főváros, és ehhez egy résztámogatást kapunk, ami kb. 75-80%-ban saját talpunkon állunk, és akkor a különbözetet, ami egy ilyen kulturális hozzáadott értéket ad nekünk, ahhoz kérünk támogatást. Ez tavaly is így volt, tavaly előtt is 10 éve is, 20 éve is, és 26-ra is ezt tervezzük. Tehát nem tudom, hogy pontosan képviselő úr, hogy mire gondol, hogy lehet, hogy akkor valamit félreért. A művészmoziban, amikor találkoztunk, akkor hangzott ilyen, nem. Sajnos nem ússzuk meg, nem tudnánk megélni támogatás nélkül.
Balogh Gézának ismét megadnám a szót.
Nem fogom tudni visszaidézni pontosan, ebben biztos vagyok. Esetleg nézzük majd meg a jegyzőkönyvét, de én kifejezetten így emlékszem, hogy ezt hangzott el, de akkor nem rohozom. Köszönöm.
Főigazgató úrnak megadom szó.
A költségvetésben is benne van egy sor Budapest film, tehát akkor az nem egy újdonság ebből a szempontból, hogy ezt támogatással biztosítunk ehhez. Tudom, hogy tavaly is rácsodálkozott ugyanebben a vitában, elmondtam akkor is, most ismét rácsodálkozik, és jövőre is el fogom mondani.
Szepes Falvi Anna képviselőasszony.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Kicsit vissza a fősodorba. Nem tudom, hogy igazából mi ez a fixáció a jelenlétünkkel, vagy nem jelenlétünkkel, de akkor nyugodtan nézzük meg jobban a képviselőasszony, hogy én nagyon értékelem a filmszemlét, és abszolút azt gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, hogy van. Csak mondjuk ez egy ilyen szorgalmi feladat, az azon való részvétel. A kötelező az az lett volna, hogy mondjuk eljön arra bizottsági ülésre ön is, ahol az idős ellátással foglalkozunk, a hospice ellátással. Annyira nem érdekelte, de azért idejön, és utána megjegyzéseket tesz. Kezdek kicsit azokban a magasságokban emelkedni ez a társalgás, meg a velem való fixációja, ahogy Vitézi képviselő úr szokta Lázár Jánost kitüntető figyelemben részesíteni, nem igénylem.
Én egy rövid válaszra megadom a szót Barna Judit Anna Máriának, de kérem, hogy utána térjünk vissza az előterjesztéshez, mert nekem még lennének kérdéseim az üzleti tervhez.
Nem említettem önt, nem tudom ezt, nem, most biztos, hogy nem, én megköszöntöm a filmszeme munkáját, de ha már így lehet pattogtatni a labdát, de a Széchenyi gyógyfürdőben egy fideszes képviselő sem volt, úgyhogy nagyon sokszor van úgy, hogy önök nincsenek ott. Szerintem ezt inkább ne kezdjük el strigulázni. Köszönöm.
Képviselő asszony, utána viszont tényleg én visszaveszem a szót, ezt mondom meg.
Hát azért lefolytatjuk ezt szerintem, vagy nem tudom, lehet, hogy akkor van ilyen karácsonyi ülésvezetésekben vagyunk.
Nem ilyen
igen,
karácsonyi.
Tehát, hogy az igazság, hogy az valamilyen értékválasztás, és én azt gondolom, hogy van is helye annak, hogy mindenki leteszi a saját kis voksát a vellett, hogy mit tart fontosabbnak. Nem az első eset, amikor azért az idős ellátás az úgy önöknek így a érdeklődésének a homlokterén kívül esik, akár a fővárosi idősügyi tanácsnak a munkájában való részt nem vételükkel kapcsolatban. Nincs ezzel gond, csak azt nem tudom, hogy miért kell akkor ezt a másiknak a szemére hányni. Tehát, hogy én elfogadom, hogy ez a kötelező körök önöknek kicsit kevésbé fontosak, csak akkor esetleg ne tegyünk a másik szemére hányást. Mindössze ennyit szerettem volna kérni, köszönöm.
Felhívnám minden bizottsági tagnak a figyelmét, hogy a film, tehát a Budapest filmnek az üzleti tervét tárgyaljuk, és ezzel kapcsolatban szeretném kérni az érdemi hozzászólásokat, tekintettel arra, hogy főigazgató úr itt ül közöttünk. Én rögtön kérdeznék is, ha lehetséges. Tervezek egy, illetve azt írja az üzleti terv, hogy a nagyobb moziknak a jövedelmezősége, meg a látogatószáma, meg a fenntarthatósága az kérdése, vagy az úgy az a bizonytalanabb történet, és a kisebb mozik iránt pedig, mintha nőne az érdeklődés. Én, ha jól emlékszem, így olvastam. A másik oldalon pedig azt írja az üzleti terv, hogy a TFO konkrétan a bevételi struktúrának az erősítését javasolja, bármit is jelentsen ez. A mozi viszont azt mondja, hogy a nézőszámot szeretné megtartani. Tehát a kérdésem az tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy milyen stratégia mentén próbálják most ebben az évben az üzleti stabilitást fenntartani ezzel a sokféle változó paraméterrel, amik itt megjelennek.
Köszönöm szépen a kérdést, és közben jár az anyam Balázs képviselő úrnak, külön e-mailbe elküldöm majd, jó? Mert szerintem rájöttem, bocsánat, Balogh képviselő úrnak, mert külön elküldöm, hogy ez a csak nem önfenntartó, ez mit jelent. Mi mindig a színházakhoz mérjük magunkat, mert hozzájuk leghasonlóba a mi munkánk, és hát mint ahogy elhangzott, 50% egy színházi jegy, ez a hozzájárulás a fővárosnak, és mi nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a mi esetünkben ez ilyen 20-30% között mozog, tehát ilyen, ebben a dimenzióban én iszonyú büszke vagyok. De most a Szilágyi képviselőasszonynak a kérdésére válaszolva, hát az egyik felelet az, hogy megpróbáltunk nagyon-nagyon józan, nem hurrá optimista számokkal számolni, nagyon konzervatív becsléseket tettünk, hiszen mi azért mégiscsak az ízléspiacon élünk, az azt jelenti, hogy ha nincsenek olyan jó filmek, amikre a Csendes barát nem érje az 50 ezer nézőt, a Csendes barátunk nagy valószínűséggel minden második magyar nézője az a mi mozéinkban lesz. Tehát ugye az értékes magyar kortárs nemzetközi művészfilmek nem hozzák lázba a nézőket, akkor az nem az, hogy mi rosszul gazdálkodtunk, hanem így jártunk, és ez minden évben hullámzik, valamikor jól sikerül, valamikor nem is, nagyon kicsi ráhatásunk van ezekre. Ehhez képest kell úgy gazdálkodnunk, hogy ezért kiférjen a dolgozók bére, ki tudjuk fizetni a villanyszámlát, és a legszükségesebb szinten tartó beruházásokat meg tudjuk tenni az épületeinken, hiszen 100 év körüli épületeink vannak, éppen most lesz 100 éves a Puskin mozi, szeretnénk méltó módon megünnepelni, egyelőre még nem nagyon látom, hogy pár millió forintnál hogyan lesz több forrásunk rá, de talán a belső tereket kibírjuk festeni saját erőből, azon kívül megkeresem a pályázati forrásokat. Üzleti alapon, itt az előbb színházaknál szintén elhangzott, hogy mi az, amit vállalkozásokon lehet csinálni. Ez örömmel jelentem, hogy ezt mi már amennyire lehetett kimaxoltuk. Tehát a 900 millió forint a normál működésünkből a bevétel nagyságrendileg, és 600 millió forint az, amit vállalkozásból teszünk, tehát kétharmadnyi a normál működésünkhez képest. Ez terembérletek, rendezvények befogadása, méghozzá ezen belül is kulturális rendezvények, tehát ebben benne van a Verzió Filmfesztivál, ebben benne van a Friss Hús, benne van a Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál, és így tovább. Szóval ezek vagyongazdálkodás, saját filmek forgalmazás, a kávézók, ahol van bérbeadása, bár a legtöbbet igyekszünk saját üzemeltetésben tartani. Szóval mi, ha egy picit is jobban vállalkoznánk, akkor az már elvesztené mozi jellegét, tehát akkor már az alapfunkciónkat kezdenénk így feszegetni.
Köszönöm szépen. Balogh Gézának megadnám a szót.
Köszönöm szépen. Utolsó reagálás erre, mert a Barnagyit képviselő asszony váltig állította, hogy nem hangzott el ilyen. Ez azért meglepő, mert hogy a képviselő asszony nem volt jelen ezen a bizottsági ülésen, ahol ez esetleg elhangozhatott volna. Esetleg átküldjem azt a jegyzőkönyvet, amiben szerepelt ez a bizottság, és akkor talán megtudhatja, hogy mi történt, de vagy esetleg a bizottság munkatársai hibáztak, és jelen volt, és rosszul írták be, de ezt talán kétlem. Szóval átküldem, és akkor esetleg lehet tanulmányozni. Köszönöm.
Nincs több kérdés észrevétel, akkor ezt a pontot is szavazásra bocsátanám. Kérem, hogy indítsuk a szavazást az üzleti tervvel kapcsolatban. Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság 3-5 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot. 16-os napirendi pont, javaslat a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására. Erőterjesztő képviseletében főigazgató úr, megadnám a szót. Nem kíván hozzászólni. Jó. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e hozzászólni. Nem, akkor kérem, hogy indítsuk a szavazást. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal egyhangúan támogatta a javaslatot. 17-es napi rendi pontunk, javaslat a Motiváció Alapítvány 2026. évi támogatási szerződésének a megkötésére. Körünkben van a Motiváció Alapítványnak a képviselője. Érdeklődnék, hogy kíván-e hozzászólni, vagy röviden. Igen, itt a kollégáim már is oda kísérik, és akkor köszönjük szépen. Azt fogom kérni, hogy a mikrofonba majd a nevét legyen szíves bemondani. Mindjárt a kollégák itt bekapcsolják, és megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Jó. Akkor így hallatszik, ugye?
Igen.
Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Ozvári Ádám vagyok, a Motiváció Alapítvány jogi szakértője. Sok napirend van, úgyhogy nem is szeretnék hosszan beszélni, csak hogy fölvilancsam kicsit, hogy honnan indultunk meg, kik vagyunk. Örömmel hallottam itt az ülés elején, hogy a későbbiekben ugye az Alabai Gábor díjról is döntés fog születni, hogy az Alabai Gábor az első, vagy legalábbis tudomásunk szerint az első fogyatékos képviselő volt a fővárosi közgyűlésben. Egy mozgássérült politikus és aktivista volt ő, és a Motiváció Alapítványt néhány más emberrel, itt az ő édesanyja hozta létre. Ő már nyugdíjas, de az alapítvány tulajdonképpen az ő általuk lefektetett alapokon működik több mint 30 éve, tehát 1991 óta. Nagyon hosszú múltra tekint vissza az együttműködésünk a fővárosi önkormányzattal tulajdonképpen ciklusokon és politikai irányultságokon átívelő módon szerencsére ez tart minimális megszakítással. Nyilván nagyon sokat lehetne beszélni az alapítványról, de ettől most megkímélem Önöket. Ami lényeg, hogy támogató szolgáltatást működtetünk, ugye különböző fogyatékossággal élő személyeknek, ez ugye szállítást, illetve otthoni segítést jelent. Van egy, hát majd, hogy nem azt mondhat, hogy unikumnak számító jogi segítségnyújtó szolgálatunk, ahova minden megváltozott munkaképességű ember ingyenesen fordulhat. Alacsony küszöbű szolgáltatás, tehát nem kell hozzá semmilyen engedély, meg hivatalos utánjárás. Akadálymentesítési tanácsadást nyújtunk, munkaközvetítő szolgáltatás is van, ahol ugye megváltozott munkaképességű álláskeresőket igyekszünk összehozni azokkal a cégekkel, akik nyitottak arra, hogy e felé a célcsoport felé is állásajánlatokat tegyenek. Az gyakorlatilag évente több tucat, vagy akár több száz elhelyezést jelent, de például jogi tanácsadás is ilyen évi 200-250 ügyféllel működik. Tehát próbálunk sok olyan hiánypótló szolgáltatást nyújtani, amivel nem vagy kevesen foglalkoznak, vagy amit mondjuk a különböző hatóságok nem tudnak fölvállalni, és ebben igyekszünk segíteni a főváros területén élőknek, illetve tulajdonképpen picit talán azt is mondhatom, hogy vannak olyan közfeladatok, amiknek az ellátásában segítséget nyújtunk mind a fővárosi önkormányzatnak, mind a kerületeknek. És hát természetesen nyilván nagyon nagyra értékeljük azt, hogyha ebben a nehéz helyzetben is az önkormányzat továbbra is támogatni tudja az alapítvány munkáját. Nyilván igyekszünk több lábon állni évek óta, de az az együttműködés, illetve hát az a támogatás, amit az önkormányzattól kapunk, az egy fontos pillére a működésünknek. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt van. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Én majd annyit szeretnék kérni egy következő alkalommal, hogyha jövőre is ilyesmiről döntünk, hogy az előterjesztésben néhány adat arról, hogy hány főt segítettünk, hány főt értünk el, az mindig jó támpont, még ha ezt nem is lehet kicentízni. De ettől... Igen?
Ehhez hozzá, mert fontos, tehát, hogy ehhez én is csatlakozom, annál is inkább, mert hogy mi minden évben készítünk beszámolót a főváros felé, tehát hogy azt gondolom, hogy abszolút transzparensek vagyunk ebben a dologban, ami maximálisan nem is várható szerintem is, meg az alapítvány vezetősége szerint is, és mi szoktunk írni számokat, tehát a jogi segítségnyújtást azt konkrétan én csinálom személy szerint, és én is mindig beírom az ügyfélszámokat, tehát hogy vannak ilyen adatok, meg is szoktuk ezeket osztani, úgyhogy én is nagyon örülök, hogyha ez bekerül a jelentésbe, és a tisztelt bizottság is láthatja, hiszen ezzel tudjuk alátámasztani azt, hogy a működésünk az valóban hasznos, és megfelel azoknak az elvárásoknak, amit önök joggal támasztanak.
Köszönöm szépen, ezt nem is kérdőjeleztem meg, és itt a kollégák bólogatnak hevesen, úgyhogy ezek az adatok akkor reményeink szerint jövőre már általunk is megismerhetőek lesznek. Barna Judit, Anna Máriának adom meg a szót.
Köszönöm szépen. Az ismárokból tanácsnok úr nem tud itt lenni, de kérte, hogy tolmácsoljam, hogy köszöni a munkájukat, ismeri önöket, és támogatni fogjuk a szerződés jóváhagyását. Tanácsnok úrral szerintem, amint majd az egészségügyi állapota úgy áll, akkor fel lehet venni a kapcsolatot mindenféle együttműködéssel. kapcsolatban.
Ugye a tanácsnok úr egy betegséggel küzdik, úgyhogy jobbulást kívánok neki innen is.
Köszönöm szépen, nem látok több hozzászólást, akkor kérem, hogy indítsuk a szavazást. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 8 igennel a bizottság egyhangúan támogatta a javaslatot. 18-as napi rendi ponttal folytatjuk a munkát. Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT 2026. évi üzleti és közbeszerzési tervének elfogadására. Köszöntöm körünkben igazgatóasszonyt és munkatársait. Kérdezem elsőként igazgatóasszonyt, hogy kíván-e hozzászólni most az üzleti tervekhez.
Ezt köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm én is a bizottságot. Szerintem január végén több mint 4 órát töltött a bizottság nálunk, úgyhogy azt gondolom, hogy bő és részletes információt adtunk, úgyhogy ha van kérdés, akkor inkább a kérdésekre válaszolnék.
Köszönöm szépen, kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük az előterjesztéshez kapcsolatban. Nekem egyetlen egy kérdésem van, és az nem az üzleti tervhez kapcsolódik, hanem említettek egy NNKG rendeletet, ami a technológiaváltást írja elő, ezzel kapcsolatban van-e fejlemény azóta?
Igen, fejlemény nincsen, dolgozunk a kérdéskörön, azóta megkeresett minket Láng Róbert miniszteri biztos is, vele is konzultáltunk ebben a kérdésben, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökség is napi rendjére vette a dolgot, úgyhogy folyamatosan dolgozunk, kaptunk egy olyan háttér megbízást, hogy egy konkrét jogszabály módosítás előkészítését kezdjük meg. Én ezt egy projekt, ilyen mini projekt keretében elkezdtem a csapattal, ebbe vidéki fürdővezetők is becsatlakoztak, és úgy tervezzük, hogy júniusra legyünk kész a szövegszerű módosítással annak érdekében, hogy utána tovább lehessen ebben lépni.
Köszönöm szépen a választ. Nem látok több kérdést, észrevételt, hozzászólást, akkor kérem, hogy indítsuk a szavazást az üzleti tervek vonatkozásában. Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 5 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta. 19-es napi rendi pont, javaslat a fővárosi múzeumokkal kapcsolatban. Megadom a szót Barna Judit képviselőasszonynak.
Köszönöm szépen.
Pillanat, a rendszer még nem állt át.
Most jó. Ugye?
Most adom meg a szót, igen, Barna Judit képviselőasszony.
Pedig, na jó. Köszönöm szépen. Messzebbről indítok. A Szent László gimnáziumban tanultam, ami az egyik leggyönyörűbb épülete Budapestnek, gimnáziuma mindenképp. Nem véletlenül hozom fel példának. A tervezője ugyanaz, mint az Iparművészeti Múzeumnak, és az öröksége egyébként világörökségi várományos. De amikor az ember végignézi, hogy a NER 16 évéből mi a egyik legfelháborítóbb, az a Budapest egyik legcsodálatosabb épülete, ami a körút és az Üllői út sarkán van. Gusztustalan elkordonozás, épületháló, a zsolnai csempéket az örökségvédelem szakemberei hozzám eljutatott információ alapján barbár módon leszedve. Ez az intézmény azt hiszem körülbelül 9 éve van zárva, és mélységes szomorúságom az, hogy ez így van. Úgyhogy a Podmanicki frakció már ezzel kapcsolatosan egy előterjesztésben nyújtott. Azt hangosítanánk ki, hogy ezt nem lehet így továbbiakban úgymond tűrni. A közlekedési múzeumról pedig annyi, hogy bár ott van az operának egy alintézménye, még mindig táblával hirdetik, hogy ott van a közlekedési múzeum, ami sajnos tudjuk, miért nincs ott. Most már annak is a székhelye Debrecen. Úgyhogy a két múzeum kiállása mellett szeretnék állásfoglalást kérni a bizottságtól és a közgyűléstől, bízva abban, hogy a budapestiek érdekében a budapesti Fidesz frakció is elismeri ezt a gyalázatot, még akkor is, hogyha főleg úgy, hogy a jelenleg képviselőjelölt, de amúgy Kőbánya polgármestere is többször is kifejezte azon szándékát, hogy Kőbányán kell, Budapesten kell tartani a közlekedési múzeumot. Ez az első napirend, a második pedig az, hogy egy valószínűleg egy sokkal kiegyensúlyozottabb kultúrpolitika eljön majd tavasszal, és akkor a főpolgármesterről le tud ülni a minisztérium képviselőivel, és át tudjuk venni azt, hogy Budapesten működő, konkrétan vegetáló, vagy éppen innen elődözött hatalmas örökséggel bíró múzeumaink milyen fejlesztési, vagy milyen fejlesztési jövőképben tudnak működni, és a Természettudományi Múzeum is ide van sorolva, ugyanis szó volt már arról, hogy bővíteni kell, máshova kell költöztetni, de azért Széchenyi örökségét sem gondolom, hogy csak úgy Debrecenbe lehet űzni, ami egy terve volt a kormánynak. Emellett kiemelném, hogy rengeteg nagyon jó vidéki múzeum van, fontos vidéken múzeumot nyitni, csak nem a budapesti múzeumokat kell oda leköltöztetni, hatalmas nagy költség ez, és egyébként az meg a másik szomorúságom, hogy az Iparművészeti Múzeumnak az értékeit, azokat tudomásom szerint elég méltatlan körülmények között tárolják évek óta. Úgyhogy szeretném kérni a bizottságot is, a közgyűlést is majd szerdán, hogy álljunk ki budapesti intézményeink mellett. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Nem látok ilyen szándékot, akkor indítsuk a szavazást, a javaslat. Ja? Bocsánat, Zuzi. Igen, nem tudom, csak közben ezt nézem. És szavazott mindenki?
Igen.
Yeah. És hol az előtt? Ott fönt, bocsánat. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta. 20-as napirendi pontra térünk rá. Javaslat a gyermeküket egyedül nevelő szülők érdekében. Kérdezem, hogy az előterjesztő nevében kíván-e valaki hozzászólni? Nem. Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e az előterjesztéshez hozzászólni? Nem. Akkor kérem, hogy indítsuk a szavazást. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta. 21-es napirendi pont, javaslat új fővárosi drogellenes stratégia kidolgozására. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e hozzászólni, vagy az előterjesztő nevében valaki. Nem, kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e hozzászólni. Nem, akkor kérem, hogy indítsuk a szavazást a javaslat kapcsán. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen, 3 nem, 3 tartózkodás mellett nem támogatta a javaslatot. És akkor a nyílt ülésen tárgyalandó napirendi pontjainknak a végére értünk. Zárt ülést fogok elrendelni, és kérem, hogy mindazok, akik a zárt ülésen nem jogosultak részt venni, azok. És az utolsó napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek valamilyen közlendője egyebek napirendi pontban. Surányi Juditnak adnám meg a szót.
Köszönöm a szót. Én most, hogy itt így a mai ülés elején ilyen spontán értesültem róla, hogy ma vagyok utoljára. Így egy kicsit zavarba vagyok, mert nem készültem nagy búcsú beszéddel, de mégis megragadom a lehetőséget, akkor hogy megköszönjem az eddigi közös munkát. És a kirándulásokat, én többnyire mindegyiken ott voltam, és tényleg nagyon hasznos és tanulságos volt. Köszönöm az eddigi bizalmat, és sajnálom, hogy a továbbiakban nem számítotok a bizalmat, vagy nem számítotok a bizalmatotokra, vagy hogy mondjam. De természetesen, mint hogy így a kulturális és humán területek iránt elköteleződött ilyen budapesti lokálpatrióta, bárkinek, ha tudok, a szakterületeimben ennek segítek szívesen, és mindenkinek további jó munkát kívánok itt. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük a munkádat, Judit, és nagyon sok sikert kívánunk a továbbiakhoz. Biztos vagyok benne, hogy értékes munkát fogsz végezni, bárhová is vezet ez az út. Barna Judit képviselőasszonynak adom meg a szót.
Köszönöm a szót. Miattad kértem szót, Judit. Most, hogy így szomorú voltam a előterjesztés kapcsán, köszönöm a munkádat. Köszönöm tanácsnok úrral egyeztetve azt is, hogy adtál nekünk egy Nyomik című filmet, ami csodálatos, és meg vagyok döbbenve, hogy ezt a munkádat valaki nem értékelte megfelelően. Én nagyon köszönöm, és szeretnék veled a jövőben is találkozni kulturális helyeken. Köszönöm.
De Mezs Zsuzsanna képviselőasszony.
Ja, csak gyorsan egy lezáró gondolat, mi is nagyon szépen köszönjük ezt Judittal, együtt értésbe hoztuk meg ezt a döntést, és a 12. kerületben szociális tanácsnokként továbbra is tevékenykedik, illetve képviselőként, úgyhogy ez itteni bizottsági munkája zárul le, és a szociális tanácsnok és szociális területen végzett további munkája nem, és ehhez továbbra is sok sikert kívánunk. Majd itt a bizottságban egy másik kollégát fogunk köszönteni a következő ülésen már. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen. Tisztelt bizottság, a mai bizottsági ülésünk végére értünk. A következő bizottsági ülésünkről pedig elnökasszony fog majd tájékoztatót és meghívót küldeni, illetve hát a bizottsági munkatársak. Úgyhogy erre vonatkozóan a közgyűlésen találkozunk legközelebb a képviselőtársaimmal. Köszönöm szépen a figyelmüket, és további jó munkát, jó pihenést kívánok.
Köszönöm szépen.
Köszönöm. Thank you.